Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége Weber Gábor Formula 1-es kommentátor a Teams-en keresztül. Szervusz Gábor!
Szia Dávid!
A következő szűk egy órában a Formula 1-es VB-ről, Hamilton sikereiről és a várható folytatásról is beszélgetünk. Kezdjük azzal, hogy hova érdemes tenni így a 7. világbajnoki cím megszerzése után Lewis Hamilton helyét a Formula 1-ben, illetve a nemzetközi sportéletben?
Ez egy jó kérdés, mert azt gondolom, hogy a Formula 1-ben szerintem mindannyian tudjuk, hogy akik nincsenek túl nagy ellenőrzésen Lewis Hamilton ujjánt, azért az nagyon magasra teszik, vagy a polc valamelyik legmagasabb polcra, hanem a legtetejére. De azt gondolom, hogy van olyan formátumú versenyző egyébként, aminek kapcsán általánosságban bármilyen sportágat tekintünk, nemzetközi sportélet szempontjából is. Szerintem a legnagyobb klasszisok közé tartozik. És azért mondom ezt nagyon nehéz szívvel, mert én örülnék a legjobban, hogyha évről évre olyan parázs világbajnoki csatákat közvetíthetnék, amiben állandóan más nyer, és mindig késhegyen múlik az, hogy ki az utolsó futamon, az utolsó körben ki lesz a világbajnok. Sajnos a hibrid éra teljesen más képet fest, főleg a Mercedes hegemóniájának köszönhetően, viszont ezt Lewis Hamilton piszok keményen használtak, és nagyon-nagyon hatékonyan fordította a saját maga javára, ugye egyetlen egy világbajnoki címet nem húzott be 2014 óta, az összes többi az ő birtokába került, és azt gyorsan hozzá kell tennem, hogy teljesen megérdemeltem.
2016-ban Nico Rosberg részben technikai problémáknak is köszönhetően, de hát mondjuk Rosbergnek akkor szenzációs volt a formája, és a maga javára fordította ezt a csatát, de azért Hamiltonnak nem kell szégyenkeznie, 8 Mercedes-es évből 6 WB cím, az elsőben is volt futamgyőzelem, de akkor még nem volt WB címre esélyes a csapat.
Valóban ez egy óriási úthenger, mind a Mercedes, mint Forma 1-es csapat konstruktőr szempontjából, mint Hamilton szempontjából, és egyébként innen nézve is szerintem beszédes a teljesítménye, hiszen ha nézzük ezt, ugye vegyük az első évet, 2013-at, ami még a V8-as korszak, az utolsó V8-as év volt, Hamilton akkor került oda, az még az építkezés korszaka volt a Mercedesnél, de már ott is látszott valami, nyilván nem volt előjele ennek az óriási dominanciának. Viszont ha megnézzük a 14-től 20-ig tartó 7 szezont, abból ugye 6-ot húzott be Hamilton. Úgyhogy Rosberg és Bottas voltak a csapattársai, azért egy sem kutyaütő pilóta, Rosberg egyetlen egyszer tudta elkapni egy utatára, ott az az év nem volt túl szerencsés Hamilton számára, Rosberg pedig extrány volt teljesített, különösen az ilyen első néhány verseny hétvégén, ahol elég nagy előre is tett szert. És ezzel együtt egy nagyon erős csapatra, egy domináns csapatra is látjuk, hogyha megnézzük a történelmet, Forma 1 történetét, hogy csak olyan pilóták tudnak állandóan nyerni, akikre nagyon építettek, lásd Mihály Schumacher, akinek a klasszisa ugyanúgy nem megkérdőjelezhető, vagy azok, akik mellett nagyon-nagyon sűrűn rotálódtak a pilóták. Hogyha megnézed például a Prost Sennát, a Mansell Piquet, sok-sok felállást bármilyen évszakában, korszakában a Forma 1-nek a domináns időszakok voltak, akkor azt mondható el, hogy azért oda-vissza adó kapukba mentek a világbajnoki címek, vagy azért a másik is tudott halászni. Hamilton mellett igazából 7 alkalomból 6-szor ő húzta be, és egyetlen egyszer sikert Rosbergnek, tehát ez is szerintem jó mutatója egyébként a teljesítményének.
2007-ben, amikor Lewis Hamilton megérkezett a Formula 1-be, mindenki azt hitte, hogy Fernando Alonso nagy korszakában járunk. 2 világbajnoki címet a spanyol behúzott a Renault-val, és ahhoz a McLarenhez szerződött, amely azért ott volt a top csapatok között abban az időszakban, gyakorlatilag majdnem minden évben. És aztán végül is, hiába mondták sokan, hogy Fernando Alonso lehet az, aki esetleg majd megközelítheti Schumachert, a spanyol pilóta nem szerzett több WB címet, és bár a Renault-s visszatérés még adja magát, eléggé nehezen elképzelhető, miközben az akkor érkező Hamilton kis hián az első évet behúzta, aztán a másodikat ténylegesen be is húzta. Mennyire meglepő ez így kicsit visszamenve az időben, hogy Fernando Alonsoról később esetleg Sebastian Vettelről gondolhatták sokan, hogy Mihály Schumacher közelébe érhet, és végül is mégiscsak Lewis Hamilton lett az, akinek ez sikerült.
Hát ez is azt bizonyítja, hogy azért átlagon fölül tehetséggel áldotta meg a sors, és a munka, amit még belepakolt, meg a pályafutása, nyilván kellett hozzá a McLaren segítsége egy ponton túl, és ez nagyon sokat számított, hogy tulajdonképpen neki is minden lehetősége megvolt, mint az összes olyan juniornak, aki akár a Red Bull, a Renault, most már a Ferrari, vagy a Mercedes házatáján nevelkedik, de ezekkel a lehetőségekkel élni is kell tudni. Látunk nem egy olyan pilóta sorsot, aki benne van egy pilóta nevelő programban, és aztán egy-két év múlva ki is kerül onnan, és soha többet nem kap lehetőséget, vagy aztán később kicsit kényszerpályaként valahol még fölmerül a neve, de ez nagyon ritkán fordul. Tehát azt látjuk, hogy aki nagy lehetőséget kap fiatalon, annak nincs még azért kikövezve az útja a Forma 1-ig, rengeteg, hoznia kell a sikereket, hoznia kell a bajnoki címeket, és ezt megtette Hamilton, hogy egyébként sokan rajta kívül még megtették, vagy inkább azt mondom, hogy néhányan még rajta kívül megtették, például Nico Hülkenberg, akiből, hogyha megnézzük a pályafutásukat, hogy hogy jutottak a Forma 1-be, és Nico Hülkenberg ugye két év különbséggel, kész egy három év különbséggel jött a Forma 1-be 2010-ben debütált, ugye említom, hogy 2007-ben, de előtte ő is ugyanúgy mindent megnyert. Hülkenberg is mindent letarolt a Forma 1-ig vezető úton, és nézzük meg, hol van, közel 180 Forma 1-es futam, még dobogója sincs Hamiltonnak, meg összejött a hétvilágbajnoki cím. Egyébként a kezdeti kérdésed azért érdekes, mert ez a párhuzam így konkrétan még nem jutott eszembe, az Alonso féle párhuzamra gondolok, és konkrétan, ha nem érkezik Lewis Hamilton, akkor én teljesen biztos vagyok benne, hogy Fernando Alonsonak már négy világbajnoki cím lett volna a 2008 végére. Tehát ő a 2007-est Hamilton nélkül egy kevésbé erős csapattársal, aki nem veszel tőle annyi pontot, simán behúzta volna, és akkor maradt is volna a McLarennél, és szerintem ennek kapcsán a 2008-as cím is meg lett volna, mert ugye az is nagyon kevésen múlt, hogy Kimi Räikkönen lett végül is, de hogy nem, a 7-es, bocsánat, a 7-es lett Räikkönen, a 8-es lett Hamilton, de hogyha nincs ott Hamilton, akkor Alonsonak szerintem két év egymás után meg lett volna azzal a McLarennel. És ha innen nézzük, akkor érdekes, hogy hogy változnak a pilóta pályafutások, hogy egy nagy klasszis érkezés egy másik klasszis lehetőségét, hogy változtatja meg, egyébként paraszthajszálon múlt, mert ezzel együtt, vagy ennek ellenére meg lehetett volna Alonsonak a négy világbajnoki cím, de mégsem így írta a történelem, és most már nem ezt olvasjuk a történelemkönyvekben, és ahogy mondod, ugyan visszatér Alonso, de azért óriási meglepetés lenne, hogyha a pályafutás a hátrálevő részében, akármeddig van a Forma 1-ben, ő még világbajnoki címet tudna szerezni, pedig egyébként kvalitásait vagy formáját tekintve még mindig azt gondolom, hogy a legjobb pilóták között tartozik majd 2021-ben 40 évesen, de azért már ő sem 25-30 éves, mint annak idején, amikor igazán az elitán volt.
Alonso rajongói minden esetre keserűen gondolhatnak arra, hogy neki csak két WB cím jutott, Schumachernek és Hamiltonnak pedig 7-7, utóbbi ráadásul még szaporíthatja a WB címek számát. Ugye a képességeket tekintve azért ez így nem biztos, hogy egyensúlyban van. Alonso 2006-ban simán erőből úgy győzte le Schumachert, hogy a két autó között nem nagyon volt különbség.
Igen, azt gondolom, hogy nem lehet világbajnoki címekkel így egész pontosan patika mérlegen megmérni, hogy kinek milyen a teljesítménye, vagy ki mennyire nagy formátum versenyzője a Forma 1-nek az elmúlt 70-71 év során. Azt gondolom, hogy aki világbajnoki címet nyer, az már eleve egyfajta kiemelkedő dolog a pályafutásos szempontjában. Nem könnyű. Akármilyen jó autóban ül valaki, mindig van egy csapattárs, mindig vannak futamok, amiket el lehet rontani, tehát azért önmagában egy WB címet csak megszerezni, kettőt már nagyon nem. Tehát aki meg tudja ismételni, az nálam, az ott kezdődik az extra klasszis kategória, és Alonsót azért, hogyha megnézzük a Le Mans-i győzelmeivel, Daytonával, Sebringgel, a majdnem Indy 500-al ugye életében először, amikor ott volt, szóval elég sok más kategóriában is megmutatta, hogy tudja, hogy mitől döglik a légy, és nem véletlenül volt a Forma 1 elmúlt két évtizedének az egyik legmeghatározóbb, legjobb pilótája. Ennek ellenére csak, és ezt most idézőjelbe teszem, két világbajnoki címe van. Mit adna Sterling most mondjuk azért, most már szegény a felhők közül nézve a dolgot, hogy ha lett volna csak egy is neki, miközben neki is kiárt volna, ha így nézzük, legalább 2-3.
Sebastian Vettel pedig a WB címek számában ugye 4-1-re is vezetett Hamiltonnal szemben, most 7-4-es vesztéssel, és nem úgy tűnik, hogy lesz esélye egyenlíteni. Ha csak a Racing Point utódja nem lesz valamilyen fantasztikus autó, de azért ezt nehéz elképzelni Vettel formáját is tekintve, és akkor most az isztambuli futamot vegyük ki.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy pont ez a hétvége az, ami megcsillantott valamit Vettel régi nagyságában, mert teljesen hiba nélkül ment, és hogyha nem lett volna egy minimális szárny állítási probléma a Ferrari-nál menet közben, akkor talán még simában szerezhetett volna akár egy második helyet is, de a harmadik így is megillett neki, csak kellett hozzá Leclerc hibája a végén. Azt gondolom, hogy Vettelben még mindig, én nem írom le Vettelt, van benne tartalék, ha bár azt gondolom, hogy nagyon sok motivációt veszített, és elsősorban, sőt, kizárólag mentális problémák vezettek oda ahhoz a forma hanyatlásához, amit láttunk tőle az elmúlt két év során. Ugyanakkor, amit most megcsillantott Isztambulban, és amit egy új környezet, egy új autó jövőre Aston Martinként jelenthet, látjuk, hogy ez az autó azért képes meglepetésekre, lehet vele pole pozíciót szerezni adott esetben, akár futamgyőzelmeket is lehetne szerezni vele, de ezek a kiugró, kimagasló hétvégék. Azért nagy átlagban ez az autó, ez egy nagyon erős középmezőnyös csapat autója, vagy lehet, hogy jövőre Aston Martin szürengő Fettellel, és még több pénzzel felszerekezve aztán csatlakozhatnak az élmezőny végéhez, de akkor is inkább csak dobogókért lehet küzdeni. Viszont ahhoz, hogy egy ilyen autóval dobogókért küzdjön az ember, az kell az a klasszis adottság, az az extra kvalitás, ami Vettelben a 4 WB címe alatt meg utána is jó ideig megvolt. De azt elő tudja halászni valahonnan a feje mélyéről, a kisagyából valahonnan, mert azt gondolom, hogy nem vesztette el a zsigeri képességét, és ez teljesen egyértelmű. Nem tudom, hogy hány sportpszichológus foglalkozott már ezzel, vagy foglalkozik-e Fettele, vagy egyszerűen csak olyan Form 1-et kedvelő sportpszichológusok, akik próbálják megfejteni a Fettel hanyatlásokát, hogy nekem teljesen egyértelmű, tehát ahhoz még túl fiatal, fiatalabb, mint Hamilton, hogy ő kiégjen, vagy hogy elveszítse azt, amitől négy VB címet tudott nyerni, vagy amivel négy VB címet tudott nyerni. Lehet, hogy ez az Aston Martin váltás nagyon jókor jön neki, és lehet egy ilyen, hát most mi hangzik, hagyjuk el a pályafutása, mondom ezt úgy, hogy Alonso majdnem 6 évvel idősebben, meg visszatér, és legalább 2-3 évre tervez. Fettelnél szerintem a motiváció hiányzik. Az Aston Martin-nál megtalálja a számítását. Nyilván a világban egy cím nincs benne egy Aston Martin-nál, akkor sem, hogyha sokkal jobban futott a szekér, mint Racing Point gúnyában. De egy-egy meglepetés, győzelem, dobogók azok szerintem simán benne lehetnek, és ha megjön a kedve, azért Fettel képes volt. Azért ne érjük le, mert emlékszünk jól egy olyan futamra, amikor olyan nagyon durván, váratlanul erős futamokat teljesített a semmiből, ahogy akár a braziliai megforgás után az utolsó erről a mező után behúzta azt a VB címet. Tehát azért vannak olyan momentumai, amit nem lehet tőle elvenni, és szerintem ez mindig ott van benne valahol, csak most nagyon mélyre ásva.
Kérdés, hogy a csapat mennyire fog tudni ráépíteni, azért Lance Stroll a csapat tulajdonos fia mellett nem biztos, hogy olyan könnyű lehet érvényesülni, bár tegyük hozzá, hogy talán már minden jobb neki, mint hogy Charles Leclerc mellett kelljen szenvednie, mert Leclerc azért az elmúlt bő egy évben alaposan megverte.
Hát azt gondolom, hogy három pilóta mellett van nagyon nehéz élete ma a box utcában bárkinek, Hamilton, Verstappen és Leclerc. Tehát, hogy ők a leggyilkosabb karakterek is egyébként sok szempontból hasonlítanak, néhány szempontból nem, de az a fajta gyilkos ösztön, az a fajta killer instinct, ami kell ahhoz, hogy valakiből extra klasszis és világbajnok legyen bármilyen sportágban, az mind a hármójukban megvan. Ez a minden áron való érvényesülés, és most nem negatív szempontból gondolom, hanem az, hogy mindenkinek elvágják a torkát idézőjelbe, hogyha kell. Tehát senkinek nincs barátság, nincs jó fejkedés, jóban vannak ők autón kívül, de abszolút nem foglalkoznak a másikkal, és ez olyan szinten demotiváló tud lenni a túloldalon, ha valaki érzékenyebb lelkileg, amit, hogyha valaki ezt rosszul dolgozza föl, akkor nyilván veszít is, ront is a teljesítményén emiatt. De azt gondolom, hogy azért Lance Stroll jóval könnyebb falat, még akkor is, hogyha a családé vagy az édesapja részben a csapat, de hát Strollnak sem a tapasztalata, sem a magabiztossága nincs még meg, és Fettel inkább csak tanulhat rengeteg dolgot. Fettelnek nem kell tartania tőle, de nem véletlen vitte oda őt az Aston Martin. Ő lesz a márka nagykövet a szerződése, és így szól, ugye nem csak a Form 1-es csapattal, hanem magával az Aston Martin, hanem a márkával külön szerződése van. Azt gondolom, hogy megjelenik majd James Bond filmekben, meg sok-sok eseményen használják őt az utcai autók promotálására, amit Lance Stroll-al nem lehet megtenni. Lance Stroll még nem egy olyan eladható márka, akivel össze lehet csomagolni az Aston Martint, és ettől hanyat homlok, rohanva mindenki Aston Martint akar venni. Fettel viszont ilyen, és éppen ezért szerintem az elkövetkezendő 2-3 év az Astonnál teljesen biztos, hogyha csak nem estek nagyon-nagyon súlyosan pofára 2021-ben együtt.
Ha már Leclerc megemlítetted annak kapcsán, hogy Hamilton és Verstappen mellett a leggyilkosabb ösztönű pilótáról van szó, azért az önkritikával sem volt visszafogott például Isztambul után. Két pozíciót veszített, lemaradt a dobogóról, és percekig szitta magát a csapatrádióban. Nem sűrűn hallani ilyet.
Igen, azt gondolom, hogy Leclerc nagyon meg akar felelni annak a képnek, amit a Ferrari támaszt vele szemben, illetve a Ferrari-ban versenyzés támaszt vele szemben. Szerintem csapaton belül nincs ilyen elvárás vele szemben. Látszik, tudják, hogy milyen jól teljesít, látni is milyen jól teljesít. Ugye fogott egy második, meg egy harmadik helyet már idén teljesen váratlan, most eldobott egy másodikat, de akkor is azért följött a semmiből ő is a negyedikre. És azt gondolom, hogy próbál egy kicsit jobb fiúnak kinézni Leclerc. Még túl fiatal hozzá, hogy teljesen fölvállalja szerintem saját magát, ha már egyébként egy szeretető figura azzal együtt, hogy nagyon jól látni, hogy ő is ez a fajta bérgyilkos, aki kell, akkor csípőből tüzel. De hogy próbálja ezt a jobb fiús imidzset, amire például Verstappen magasról tesz, amivel Hamilton sem nagyon mindig törődik, ő is elég egoista ilyen szempontból, ha kell, akkor jön üzenetet sugároz kifele, ami nagyon pozitív, de ha nem, akkor nem. Tehát éppen olyanja van, amilyenje van. Ilyen szempontból Leclerc még próbál a jó fiú jellemezben maradni, miközben nagyon nehéz abban maradni, mert a versenyzése, ami egyébként majdnem, hogy hibátlan, leszámítva most ezt a törökországi elfékezést, tehát ki az, aki nem fékezte el már még magát ilyen helyzetben a világtörténelem összes abszolút legjobb formális pilótája közül mindenkinek voltak ilyen hibái, és mindig lesznek ilyen hibái, főleg ilyen körülmények között. Szóval azt gondolom, hogy próbálj kicsit vívni azzal, hogy ő mennyire lehet kemény, mennyire lehet odaszúrogatós lesz, mennyire lehet ez a kedves sármőr, akit mindenki szeret, tehát ezt azért még mondjuk 21-22 évesen ne is nagyon akarjuk megfejteni, hogy kifejlődött-e az énje teljesen, és tudja, hogy egyébként ő hogy milyen képet szeretne magára sugárazni, és egyébként hogy érzi magát tökéletesen. Egy picit azt érzem, hogy viselkedik, és ebből jönnek ezek a hosszos rádiózások, amikor nagyon-nagyon szidja magát. Ha szerintem ezt levetkőzés elfogadja azt, hogy mindig lesznek hibák, mindenkinél vannak hibák, és csak annyit mond a rádióban ilyenkor, hogy bocs fiúk, majd utána mindenkit a bocsánatot kér négy szem közt, vagy akárhány szem közt benne a boxban, akkor sem vannak rendezve a dolgok, mert a következő útra jó teljesítményével úgyis felülír mindent. Szóval picit még azt gondolom, hogy Leclerc tanulja, hogy hogy lesz, vagy hogy kell valakinek nagy sztárnak lenni a Forma 1-ben, mert hogy azzal vált most már ennyi dolog, és nagyon hosszú a Ferrari szerződés, ugye 24 év végéig tart. Picit még szerintem küzd ezzel, hogy akkor tulajdonképpen ő a Ferrari vezérpilótája, jön mellé Sainz, innentől kezdve. Azért gondolj bele, elmegy Vettel mellé, ő belépett, de átvett a vezérbika szerepét. Vettel elmegy, jön Sainz, de egyértelműen lesz az első számú. Szóval ez túl nagy nyomás, meg akkor is nagyon lazán kezeli ezt Leclerc, de ez biztos, hogy fel kell tudni dolgozni, és szerintem ezeknek látjuk így a vadhajtásait ezekkel a rádiózásokkal.
Hamiltontól kicsit eltértünk, de hát arról szinte fölösleges is beszélni, hogy mennyire emelkedett ki a mezőnyből. A pontszámok ezt mutatják, ugye 110 pont az előnye Bottasszal szemben, így lett behozhatatlan 3 futammal a vége előtt. A többiekkel szemben még nagyobb, 10 futam győzelem a 14 versenyen. Tehát ezek olyan adatok, amelyek gyakorlatilag nem véletlenül vonják maguk után a Michael Schumacher féle párhuzamokat.
Igen, azért is voltam úgy vele a leintés után, amikor ott összegezni kellett még az adás végén, hogy a hetedik világban kicsi mit jelent meg, hogy nyerte meg Hamilton, és azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket nem nagyon kell megmagyarázni. Tehát az ember megnézni, nem vagyok ez a statisztika bújó, nyilván a fontosabbakat tudom, meg a nagy átlagban figyelek, de próbálok inkább a számok mögé nézni, de azért vannak dolgok, amikor a számok önmagukban mindent elmondanak. És ez pont az az eset, amikor 14 futamból 10 futamot megnyersz, amikor a csapattársad csak 2 tud ebből behúzni, amikor az időmérőn is 10-4-re vezetsz, tehát hogy igazából nincs olyan paramétere kettejük versenyfutásának, most csak szigorúan Bottasszal hasonlítom össze, hiszen ha almát az almával akarunk, a két Mercedesben ülő pilótát tudjuk, hiszen a legreálisabban Bottasnak lett volna esélye, hogy Hamilton megakadályozza, hogy ne legyen világbajnok 7-szer is idén ő húzza be, a többieknek valami kevés esélye lett volna. Még Verstappennek se látjuk, kicsit alul teljesített Törökországban, de a nagy akarással ez is jár néha. De azért az egész évet megnézve Verstappen kimagaslóan jól vezet. Köze nincs ahhoz, hogy a világbajnoki címért menjen, pedig tényleg volt meglepetés győzelme, mindig lecsap, amikor kell, sokszor elválasztja egymást a két Mercedes-t, és ezt egy olyan autóval, ami átlagban fél másodperccel 6-7-tizeddel lassabb a Mercedes-nél. Miközben ott van Bottas ugyanabban az autóban, mint Hamilton, viszonylag közel tud hozzámaradni időmérőn, néha is csípi, de a verseny teljesítmények közt akkorára nyúlik, akkorára nő a különbség általánosságban. Vannak néha jó futamai Bottasnak, de ha megnézünk 10 futamot, abból 7-szer Hamilton magasan megveri. És pont ez, amit nem kell megmagyarázni. Tehát mindig az lesz a világbajnok pilóta, aki a jó átlagot hozzá. Itt nem arról van szó, hogy Bottasnak volt 3-4 vezetőhelyről elbukott verseny a technikai hiba miatt, néhányszor még favorizálták is vele szemben, mondjuk stratégiák Hamilton, és így lett világbajnok 7-szer, mert itt lehetne megkérdezni néhány dolgot. Ezzel a teljesítményen, amit Hamilton idén nyújtott, nem kérdés, hogy ezt a 7. világbajnok címet teljesen megérdemelten szerezte meg.
Nyilván Bottasról még rosszabb képet festett az isztambuli futam. Tegyük hozzá, hogy nem volt technikailag, műszakilag tökéletes állapotban az autó, de 6-szor megforogni, hát talán Felipe Massa csinált ilyet Silverstone-ban, és azután is nagyon-nagyon bírálták, emlékezhetünk. Éppen akkor, amikor Hamiltonnal nagyot csatázott a világbajnoki címért. Mindenesetre várhatunk-e tőle bármilyen nagyobb dobást jövőre? Mert már most fogadkozik, de valahogy sokan csak mosolyognak, hogy ha ennyiszer nem sikerült, akkor miért éppen jövőre?
Érdekes ez a párhuzam, mert a futam végén eszembe jutott ez a 2008-es Silverstone-i futam, amikor Massa pörgött fordult Hamilton meg a vizen járva elnyert. De szándékosan már nem akartam szóba azni, mert úgy éreztem, egyrészt utólag már Felipe Massában nem akartam forgatni a kés, másrészt egy újabb olyan adaléket volna, amivel csak megint Lewis Hamilton magasztaltam volna, magában megtettek az eredmények, tehát fölöslegesnek tartottam, de ez volt az első dolog, ami eszembe jutott a befotó után egyébként. Visszatérve kérdése, ott az kapcsán kicsit azt érzem, mint David Coulthard-dal éreztem legtöbbször, hogy minden évben Mika Häkkinen mellett elmondta, hogy na, a következő év már az én évem lesz, a következő évben meg lesz, összerakom magam. És igazából Coulthard-nak kicsit hasonlóan zajlott a pályafutása Häkkinen mellett, mint ahogy Bottasnak Hamilton mellett. Talán nem ekkora különbsége, de mindig egyértelműbben egy fél lépéssel a Finn volt előtte. És ez a nagy fogadkozás, ez megmaradt. Barrichello is fogadkozott, de ott senki nem vette. Komolyan Coulthardnál minden év úgy kezdődött, hogy na most idén meg leszek is. Igazából Coulthardnak egy jó időszaka volt szerintem, amikor azt éreztem benne, hogy talán most lehet egy sorsforduló az életében, és mindjárt visszatérek azért Bottasra, amikor emlékszel a repülőgép balesetére, amikor majdnem meghaltak. És akkor valami az olyat váltott ki belőle, hogy akkor néhány futamra megváltozott. Tényleg elkezdett egy kicsit igazi állatmódjára versenyezni, és akkor éreztem azt, hogy az lehet egy olyan katalizátor, amit a rátép önmagán is világbajnok lehet belőle, de aztán 3-4 futam után visszatért a régi David Coulthard. És ugyanezt érzem Bottasnál, hogy vannak időszakai, amikor felszívja magát, amikor ugye volt már 2 év, és a Bottas 2.0, most már nem tudom, hanyadik verziójánál tartunk, volt a szoftver frissítés, de hogy volt itt minden kávé, meg zakkása, meg amit akarsz. Tehát mindig próbálunk valamire építeni, én ezen mosolygok, de hogy ugye a világsajtó is próbálja mindig megtalálni, meg körülötte legyük, hogy most mibe lehet kapaszkodni. És tényleg vesz egy nagy levegőt, és akkor csinál 2 jó futamot, csinál egy jó évadkezdést, van egy jó időszaka neki kedvező pályákon, de utána mindig valahogy elejti a labdát. Tehát, hogy a hosszú szezon alatt, most csak 17 futam, de 20-22, jövőre 23 futam alatt a teljes szezont futunk, nem lehet ezt kitartani egy levegővel. Tehát, hogy valamit fejben, és az igazság, hogy van, amikor csak eddig ér valakinek a tehetsége, a tapasztalat és minden, amit összerakott. Az sem kevés. Bottas, hogyha nem Hamilton lenne a csapattársa, valószínűleg világbajnok lehetne. Gyengébb csapattársa, ezzel az autóval Bottas lenne a világbajnok. De mivel Hamilton a csapattársa, és újra és újra ugyanazt a szezon képet látjuk kirajzolódni, én nem gondolom, hogy most már 34. együtt töltött szezonjuk után, vagy 5. már számol is se tudok feltétlenül, hogy mióta vannak együtt. Bottas meg tudja változtatni ezt az erőviszony kettőjük között, és minél tovább tart, annál inkább beidegződik ez az egész, annál inkább bemerevedik, és annál nehezebb lebontani ezeket a falakat. Én nem látom, hogy Bottas ezt meg tudná tenni. Én azt gondolom, hogy ezt egy másik pilóta tudná megtenni, leginkább George Russellre gondolok, amit nem tudom, hogy a Mercedes bevállal-e 2022-től.
Lewis Hamilton egyelőre még nem döntött el, hogy hogyan alakulnak a következő évei, de azért egyértelműen utalt arra, hogy jövőre is szeretne a Formula 1 mezőnyében lenni, és hát hol máshol tehetné ezt, mint a Mercedesnél. Legalábbis semmi ellentétes információt nem tudunk erről. Te hogy látod, Hamilton Formula 1-es pályafutásában mennyi van még? 1 év, 2 év, vagy akár 3-4-5 is?
Én szerintem 25 végéig elmegy, amíg ez a motorszabályrendszer tart, addig Hamiltont itt látjuk. Nyilván ezt most, ahogy most látom, 2020. november 18-án, és leginkább megérzések. De szeretek a megérzéseimre hagyatkozni, mert ritkán csalnak meg, és a legtöbbször bejönnek még akkor is, hogyha nem mindig van benne logika. Ez nyilván a sok-sok Forma 1 nézése töltött évtized, még valamennyire saját versenyzői tapasztalatomból, meg az életkoromban adódóan, ahogy helyzeteket értelmez az ember, és nyilván ezt 20 évesen, 30 évesen máshogy látnám, és mint most. Azt gondolom, hogy Hamilton jól érzi magát. Egyébként tett is erről utalon nyilatkozatot most a napokban, hogy igazából még megvan benne minden akaraterő, még frissnek érzi magát, jobb, mint valaha, összeszedettebb, mint valaha, és nem nagyon tudunk neki ellent mondani, mert ez még mindig igaz. Nem látszik rajta, hogy kikopott volna, vagy amit fettelen látunk, hogy leginkább elvesztette az akaraterejét, hogy elvesztette azt a frissességét, amit most valahogy újra meg kell találni. Hamiltonnál minden helyén van. És azt gondolom, hogy pont emiatt a 21-es szezon végig fogja csinálni, az adva van, az nem is kérdés. 22-től jön az új szabályrendszer. Én azt gondolom, hogy erre ő nagyon kíváncsi. És hülye is lenne elengedni, mert simán benne van, hogy a Mercedes ugyanígy folytatja tovább, vagy hasonlóképpen.
Általában fél évvel a mezőny előtt jár a Mercedes, előbb kezd el fejleszteni, előbb abba hagyja az aktuális évi autóét.
Na pont ez a lényeg, hogy ha akármilyen rosszat is húz a Mercedes 22-re, maximum egy szinten lesznek mondjuk a Red Bull-al, vagy a Ferrari-val, vagy a McLaren-nel, vagy az Aston Martin-nal, ha nagyon betalálnak, de mondjuk ott azért nem hiszem. Tehát, hogy van az az előny, amiből simán eladhatnak, még akkor is világban, hogy egy címet lehet menni. És akkor, ha ezt megnézzük, akkor 22, 23, 24, 25, tudom, hogy igazából most 5 év távlatát fogom meg 21-től 25 végéig, ami soknak tűnhet, és akkor már 40 éves lesz Lewis Hamilton, és éppen ezért azt mondom, hogy a 25 vége az, amit most gondolok. És lehet, hogy az onnan következő új szabályrendszer, új motor formula, az már nem az övé lesz, mert hogy már egyszerűen elég lesz, és mással akar foglalkozni. De azt látom Hamilton, hogy egy igazi speed junkie, vagy ilyen forma egy junkie, mert szóval, ahogy Räikkönen távozott, majd visszajött, de és most valahogy élvezés ott van már 41-42 évesen is. De hogy a Räikkönennél már érződött, hogy az már második felvonás, és most már harmadik fut, de még mindig visszatapsolják, és jól érzi magát benne. Hamiltonnál meg azt érzem, hogy ő szereti ezt a toppont csinálni, és ameddig a toppont tudja csinálni, azt el fogja húzni. Nem azért, mert ő rekordokat akar dönteni, azt is akar egyébként. De elsősorban azt akarja megmutatni, hogy ő a végtelenségig ki tudja ezt nyújtani, vagy a lehető legtovább. Tehát még abból a szempontból is különleges szeretne lenni, és én ezt értem, ezt a motivációt, hogy megmutatom, hogy akkor jó, lehet, hogy nem Fangio 46 éves korában megszerzett 5. világbajnoki címét fogom meglovagolni, mert az még nagyon messze van, mert annak már értelmesen biztos lenne. De most minek menjek el innen 35 évesen, amikor úgy élek, ahogy akarok, rettentő sok pénzt keresek vele, már így is nagyon sokat kerestem, mindent megkapok a Mercedes-től, mindent megengednek, a szerződésem mindent lehetővé tesz. Tudok foglalkozni csomó más dologgal, ami érdekel, de mellette igazából vezetni szeretek, és még mindig nagyon jól csinálom. És hogyha az embernek így ez megy, és amíg még mindig nem tudják legyőzni, akkor ott fog maradni, és akkor egész addig csinálja, amíg egyszer nem taszítják a trollról, és hogyha még egyszer megpróbálja, és akkor sem megy. Tehát igazából ez annak a kérdése, hogy meddig lesz ez a Mercedes hegemónia, és hogy még Verstappenék Leclerrel, vagy esetleg Ricciardóval, a McLaren, nem tudom még mi, hogy alakul, mikor tudod kerülni, hogy oda betegye a lábát az ajtón, és megpróbálja megingatni, vagy el is halászni a Hamilton orrára a világbajnoki címet, mert az nyilván változás hozna majd a gondolkodásában. Azért hosszú távon nem szívesen maradna, hogy második, harmadik helyeket menjen. Amíg megy neki a szekér, és amíg ez a fajta dominancia megvan, amihez nagyon sokat hozzátesz a teljesítménye, addig szerintem magától nem fogja ezt a bajni.
Nem lehet előre látni, de azért a sportolói karrierekben el szokott következni egy-egy törés, akár mondjuk sérülés, vagy egyéb probléma, vagy magánéletbeli gond. Amikor Nicole Scherzingerrel volt se veled, se nélküled jellegű kapcsolatban 7 éven keresztül, akkor Hamilton azért nem volt minden időszakban annyira magabiztos. Emlékezhetünk mondjuk, hogy 2010-ben és 2012-ben is, amikor a McLarennel azért talán lett volna némi esélye Vettellel szemben, nem mindig volt a topon, és voltak váratlan hibák, bár azért még így is jól teljesített, nem lógott ki lefelé egyáltalán a mezőnyből. Mindenesetre a bemutatkozása óta nem hagyott ki egyetlen egy futamot sem, és már ez szinte páratlan stabilitást jelent 14 szezonon keresztül.
Igen, és mondjuk most Roscoe kutyával nagyobb szerencséje van, mert nyilván sokkal hűségesebben van mellett az összes fotóján, éppen versenyek között, vagy versenyhétvégeken. Azt gondolom, hogy Hamilton az a típusú picit ilyen magányos farkas, aki sokkal jobban el, vagy azért sokan már családosak, sokaknak gyereke is van már a mezőnyből, van, aki ezt a nyilvánosság elé tárja, van, aki kevésbé, mint Vettel, de hogy Hamilton igazából egyedül van, nincs mellette, ahogy mondod, Nico Scherzinger ott, igazából nincs mellette csak egy-két ilyen futó kaland, de hogy igazából ő magában van, és azt gondolom, hogy pont ettől, de valószínűleg ezt jól is viseli, az a típus, akinek ez jól működik. Éppen ezért sokkal könnyedebben kezeli akár ezeket a koronavírus körülti megszorításokat, a karanténmal levés. Gondolja ez Grosjeannál, akinek 3 gyereke van, a Vettelnél, akinél most már nem tudom, hogy 2 vagy 3 van szintén. Tehát, hogy ott azért más motivációid is vannak, és más is történik egy hétvégén, főleg mondjuk egy verseny hétvégére várakozva egy hotelben, vagy ha éppen karanténba kerülsz. Nem értem, csak magáért felelős, maximum a kutyájával együtt. Tehát, és ez egy jóval nagyobb lelki szabadságot is ad neki. És ezért mondtam, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon speed junkie, vagy Forma 1 junkie, hogy egy az egyben annak él, csak annak él, amit csinál, és csak magának él ilyen szempontból. Van ebben egyfajta önzés, nyilván, tehát hány sportolóról tudjuk ugyanezt elmondani, és Hamilton ezt elképesztő módon tudja maximalizálni. Talán ez is az előnye egyik oka. Tehát ha megnézed Bottas mellett, ott van az új barátnője, ugye a profi kerékpáros, biztos, hogy mindenki kicsit mással is foglalkozik, ami olykor jól jön, olykor nem jól jön. Hamilton viszont nagyon megtanulta ezt az egyedül létet, és azt gondolom, hogy a hibrid érával ez együtt jött nála, ez a szándékosan választott, vagy csak menet közben felismert futó kalandok, de senkit nem akarok magam mellé fixen, mert magammal tudok a leginkább elválni, és nem engedem magam kibillenteni külső körülmények által. Ez piszok jól működik nála, és azt gondolom, hogy ezt tökéletesen megtalálta a 35 éves korára, egyébként ezzel is jár az érettség, meg az, hogy az embernek megvan a kellő tapasztalata, nem csak a pályán, hanem pályán kívüli dolgokban is.
Mihály Schumacherrel kapcsolatban nagyon sokszor előkerül az, hogy neki azért neccesebb évadjai és neccesebb húzásai is voltak, mint Lewis Hamiltonnak. Hamiltonnál kirívó sportszerűtlenségre nem nagyon emlékszünk, volt egyszer egy kellemetlen ügye egy hazugság miatt, de tulajdonképpen ezt leszámítva nehéz azt mondani, hogy olyan nagyon szint alatti húzása lett volna. Hogy érzed, mennyire köszönhető ez annak, hogy a Mercedes azért az elmúlt években mégiscsak nagy fölényben volt, tehát nem kellett annyi mindenkivel szoros csatát vívnia, mint mondjuk Mihály Schumacherrel az évek egy részében?
Összességében igaz, tehát hogyha a Schumacherrel most ennyi időt távlat ebben összehasonlítjuk, és ennyi szezont látva, az kell mondjam, hogy a Schumacherre jellemző zsigeri alattomosság nincs meg Hamiltonban. Biztos felszisztenek most a Mihály Schumacher drukkolók, de hát, hogyha magukban néznek, akkor pontosan tudják így, ha visszanéznek néhány futamot 15-20 ér távlatából, hogy azért voltak olyan dolgok, amit hogyha az ellenfél csinált volna, akkor elég hamar felugrottak volna a fotelből, és kiabáltak volna csúnyákat, szóval Hamiltonnál ez nincs meg. Ugyanakkor az is látszik, amikor éles csatába került Rosberggel, vagy amikor, de mondjuk Rosberggel voltak tényleg a leghegyre menőbb csatái, ott azért ő is elmegy a határig, egész feszegetve azokat, de tény, hogy inkább csak olyan típusú szabályság határán billegő dolgokat csinál meg, egy picit kiterelve a másikat, picit éppen annyi helyet nem hagyva, amit ő már nem fog tudni kigyorsítani, vagy elférni, amivel be lehet magyarázni, hogy megpróbálta, szerinte az ott még pont elfért, vagy megbüntették, vagy nem, amikre Verstappen is hajlamos. De leginkább, vagy akár Leclerc is elő tudja ezeket húzni. Mondjuk látunk Kwiatnál és Grosjeannál is olyan ilyet. Ugyanakkor valóban azt nem lehet elmondani Hamiltonról, hogy egy tisztátalan versenyző, vagy egy unfair versenyző lenne. Tehát azért alapvetően a fair play szabály szerint játszik. És szerintem ezt különösen a Vettellel való kapcsolatában, amit most nem nagyon látunk sajnos Vettel és a Ferrari teljesítménye miatt, de a Vettellel vívott csatában az elmúlt években nekem nagyon ez látszott kirajzolódni, hogy rendkívül módon tisztelik egymást, próbálnak egymásnak annyi helyet hagyni, amennyit lehet, de egy centivel sem többet, ha bár mondjuk mondhatjuk azt, hogy szegény álmon kétszer is pórulját Hamiltonnak köszönhetően, de azok is centiméter különbségnyi balesetek voltak, ott sem arról volt szó, hogy Hamilton leterelte a pályáról. Albon egyszerűen volt egy picit rosszul felmért helyzetfelismerése, néhány centivel arrébb került annál, ahol kerülnie kellett volna, és Albonnak rosszul jött ki, és járt is a büntetés Hamiltonnak. De ezek nem voltak ilyen szándékosan a kiforgatásra, vagy szándékosan a másik versenyek a tönkretételére törekvő megmozdulások. Innen nézve valóban igaz Hamiltonra nézve, hogy a hétvilágban egy címmel együtt, meg ilyen hosszú, most már azért mondhatjuk 2007 óta tartó pályafutással együtt, alapvetően nagyon kevés kétséges megmozdulása volt.
Egyébként egy pilótának mennyire kell azért tényleg ebben keménynek lennie, tehát egy centivel sem több helyet hagyni a másiknak?
Hát itt nagyon kevés választja el a zsenita hülyétől, tehát hogy aki azt a centit elméri, az sokat csinálja, abból hülye lesz. Aki túl hamar adja fel magát, és túlságosan puhányan csinálja, az kiröhögik a többiek, meg a előbb-utóbb a szurkolók is azt mondják, hogy mi nem keménykedik egy kicsit jobban, miért hagyja még nyitva az ajtót, gyakorlatilag beengedi a másikat előzékenyen maga elé. Nagyon nehéz ezt megtalálni, hogy hol van az a váltáspont, hol van az a határmesdje, ahol te még szabályos maradsz, de épp hogy a szabályosság határán maradsz. És ezt ugye minden szituáció más és más, minden szituációban más, hogy kell megvívnod. Nagyon-nagyon sok függ attól, hogy melyik versenyző ellen csinálod. Ez Magnussen ellen csinálod, Kvyat ellen csinálod, Stroll ellen csinálod, vagy olyan ellen csinálod, aki tudod, hogy tisztában fog hozzáállni. Tehát egy Norris, egy Sainz.
Räikkönennek is azért mindenképpen a tisztább oldalát kell kiemelni.
Is. Tehát ők azért elmennek a határig, de ők nem fognak túllépni rajta. A másik három, akit említettem az elején, vagy akár Verstappen adott esetben Hamilton is, vagy Leclerc is, ők azért lehet, hogy átnyúlnak a tetér felé, egy picit aztán visszahúzzák a kezüket, de azért egy picit megpróbálnak kibillenteni. Tehát amikor vállal lehetne ütközni labdarúgásban, de egy kicsit a könyök is ott van. Mennyire van ott a könyök, meg mit tesz észre a bíró?
Grosjean nem említettük, de ugye neki is volt jó sok ütközése az elmúlt években. És hát úgy tűnik, hogy Magnussennel együtt lehet, hogy ki is szorul a Formula 1-ből. Mennyire igazságos ez szerinted?
Azt gondolom, hogy igazságos. Nagyon sok ideje volt Grosjeannak is, neki főleg, de Magnussennek is azért 14 óta, bár ugye ott volt egy év, ami kivaradt, hogy megmutassa magát, hogy próbáljon jobb helyzetbe kerülni, olyan csapathoz kerülni, ahol behúzhat futamgyőzelmeket, vagy dobogókat. Például kettőknek ugye sikerült ugye a dobogó, de hát azért abból nem volt sok, és az elmúlt időszak inkább keserédesre sikerült egy-egy megvillanással, de alapvetően nagyon-nagyon maradandót nem alkottak. Szerintem több időt kaptak, mint amit általánosságban egyébként ilyen típusú pilóták, ilyen típusú csapatoknak kaptak. Szerencsés helyzetben voltak a házszor, hogy nem nagyon akartak változtatni, mert épp a csapatot építették, meg az autót nem értették. De ha belegondolsz, tele a Forma 1 éléskamrája, meg a raktára olyan pilótákkal az elmúlt 70 évből, de akár csak vegyük a közelmúlt, az elmúlt 20-ast is, hogy akik egyébként hasonlóan tudtak volna teljesíteni, hogy Grosjean és Magnussen teljesített, és nem kaptak mondjuk egy évnél többet, vagy kettőnél többet. És nem is nagyon emlékszünk rájuk, tudjuk, hogy versenyeztek, de nem nagyon osztottak, szoroztak. Kicsit ezt érzem velük kapcsolatban, mindegyiknek volt lehetőség a pályafutásában, és nagyon nagy ígéretként érkeztek a Forma 1-be. Egyébként ez mutatja azt, hogy kicsit úgy tekintünk már így hosszú idő távlatával, akik sokat nézzük a Forma 1-et, akár újságíróként, akár csak a nézők, ismerjük őket, ott vannak régen, picit meg unalmasak, megint őket látjuk, már megint ott vannak, nem jön frissebb arc, de hát azért, amikor bekerültek, ők azért ugyanúgy mindent megnyertek. Grosjean és Magnussen is elképesztő sikerekkel jöttek, ahogy korábban említettem, Hamiltonnál vagy Hülkenbergnél. Tehát joggal vannak a Forma 1-ben, mert előtte az előző generációt, vagy a saját korosztályokat kis túlzással mindenit le tudta rabírozni, vagy nagyon a tetejébe a fénybe számított. Aztán a Forma 1-ben eddig jutott. Tehát itt azért azt felejtjük el, hogy tényleg a világ legjobb versenyzőit látjuk. Nyilván az IndyCarban, a Le Mans-ban is itt-ott, amott azért ugyanúgy vannak a tetejében nagyon jó a kvalitási pilóták, de most formatos versenyzésről beszélünk, és ilyen szempontból ilyen sűrű 20-ast, mint a Forma 1-ben, ma nem tudsz olyan mezőn mutatni, ahol ennyire magasan van a léc, ahol minden 20 ennyire magasan van. Csak ugye mi azt látjuk, hogy valaki egy Williamsbe ül, valaki egy házba ül, valaki egy Mercedesbe ül, egy Red Bullbe, tehát hogy igazából az autók döntik el a különbséget. De mindegyikük tud annyit, hogy egy átlagos jó versenyzőt a legrosszabb napján hátra kötött kézzel is nagyon megverne. És ugye ez, amit mi nem látunk, ezért csalók az összkép, mert egymáshoz képest látjuk őket eltérő technikai feltétele háttérrel, és előbb-utóbb azt gondoljuk, hogy hát ő semmire nem jön, mert ő mindig 18-dik, de nem azért 18-dik, azért, mert technikailag olyan lehetőségé vannak. Nyilván vannak köztük különbségek, de az alap, amiről elindultak, az olyan elképesztő magasan van, amit nem feltétlenül értékel már az a Forma 1-es néző vagy újságíró sem, amikor már hosszú ideje látja őket. Tehát nagyon jó kvalitású pilóták, azt gondolom Magnussen is, Grosjean is megtalálja majd a helyet, akár az IndyCarban, akár hosszú távú versenyzésben, tehát nem fognak kikapni, és nincs vége a karrierüknek, csak a Forma 1-es karrierük ér vége.
Alexander Albon igen nehéz helyzetben van. Te is említetted, hogy nem jó Verstappen, Leclerc vagy éppen Hamilton csapattársának lenni, és nem beszéltünk még Albonról. Egy évvel ezelőtt mindenki azt mondta, hogy bevált a csere Gaslyval, mert Gasly is valamelyest stabilizálódott a Toro Rossónál, ezt egyébként idén is aláhúzta a teljesítményével, abban viszont nem hozza azt a szintet sem, amelyet tavaly még gyakorlatilag mindenki pozitívnak tartott. Lehet, hogy a Red Bull kicsit hátrébb van, mint egy évvel ezelőtt, de úgy tűnik, hogy Albon maga majdnem minden futamon hibázik, és éppen ezért a dobogóra sem nagyon kerül fel, bár volt kivétel.
Azt gondolom, hogy Albon megrekedt egy szinten, tehát elkezdett fejlődni, tavaly viszonylag gyorsan belerázódott a Red Bullba, jobban, mint talán Gasly, jobban megérzte a vezethetőségét, ami tavaly is trükkös volt, meg idén is az, és aztán azt a szintet nem tudja fejjebb tornázni. Kicsit ugyanaz a helyzet, mint Bottasszal és Hamiltonnal, csak nagyobb különbsége Verstappen és Albon között. Egyszerűen Verstappen annyira korszakos zseni, és tudom, hogy sokan azt vetik rám ilyenkor, hogy Verstappen drukker vagyok, de cseppet sem egyszerűen. Az, amit Verstappen produkál, az messze átlagon felül, meg akkor is, ha néha hibák vannak benned, azért nagyon ritkán. És ezt nagyon nehéz, ezt a szintet megtalálni. Tehát ez egy Albont akarom védeni ezzel a kis Verstappen kitérővel, mert nagyon-nagyon magasan a léc. Tehát egy Hamilton kvalitású versenyzőről beszélünk, aki nem jó egy csapatba kerülni, akinek nem jó menni, és ugye Verstappen még annál jóval mérgesebb és harapósabb is, mint amilyen Hamilton, tehát nála még szerintem rosszabb is a garázs túloldalán lenni, és ez nem azt jelenti, hogy ő terrorizálja Albont, egyszerűen pusztán a jelenlét és a kisugárzása olyan, ami már megsebisíti a másikat, hogyha nincs meg az önbizalma. És azt gondolom, hogy Albonnak körülbelül eddig nyújtózkodhat a takaró alatt, mert eddig tart a takarója, és nem tudja ezt tovább strófolni. Ez a maximum. És hogyha őt Gaslyban raknánk össze, akkor veszek egy kihelyezett küzdelmet láthatnánk köztük.
Ez még megtörténhet.
Egy Alfa Tauriban mindenképp. De hogyha ők vezetnék a Red Bullt, akkor szerintem azt látnánk, hogy nagyon szoros harc lenne kettejük között, és a Red Bull 8-9-re egy másodpercre lenne körülbelül valahol a Mercedes. Nem látnánk ezt a fél másodperc, 4-3-tized, néha tizeden belüli mágiát, amit Verstappen meg tud csinálni, amit nem tud megcsinálni Albon, amit nem tud megcsinálni Gasly. Szóval ez megint annak a kérdésre, hogy tudjuk-e helyén értékelni azt, hogy kiket látunk korszakos versenyzőként, azt gondolom, hogy megint csak ez egy olyan dolog, amit 20-30 év távlatával egész máshogy fogunk látni, hogy úristen, volt egy korszakunk, amikor volt egy Hamiltonunk, Verstappenünk, Leclercünk, Ricciardunk, Vettelünk egy mezőnyben, és akkor ezt nem értettük, mert a bőség zavarában azt gondoltuk, hogy de hát miért, hát ez is csak egy átlagos pilóta. De ezt nem látjuk szerintem, vagy ezt nem látja az átlag drukker, és éppen ezért Albont részben föl is mentem. Tehát nagyon nehéz egy ilyen kvalitású versenyzőnek bármit tenni, miközben a Red Bullnak meg égető szüksége lenne egy legalább fele ilyen különbségű csapattársra köridőben, és főleg versenykörülmények között egy teljes versenytáv kapcsán. Éppen ezért tartom elodázhatatlanak azt, hogy leginkább Perezre cseréljék le 2021-re a Red Bullnál Albon, de hát próbálja a Red Bull megadni Albonnak a lehetőséget, mert ők is látják, hogy ez a túl sok cserélgetés előbb-utóbb nagyon rossz vért szül, és teljesen elveszi a kedvét, és megöli a versenyzőt lelkileg.
Sergio Perez azzal együtt van egyébként nehéz helyzetben, hogyha a Red Bull nem őt választja, hogy van megfelelő szponzori háttere, és emellett a versenykörülmények között pedig azért mindenképpen a mezőny első felébe tartozik, sőt van, aki azt mondja, hogy inkább első harmadába.
Nálam az első harmad, és ezt most Isztambulban is bizonyította ezzel a menetten a második helyen. Gyakorlatilag ő és Hamilton mentek szinte hiba nélkül, ugyanazzal a gumival egy kör eltéréssel cseréltek kereket 9.-10. körben, és szinte végig, a legvégig, akkor már nem sok futó felett volt rajta, de hogy ezt kevesen tudták volna így megcsinálni, és Pereznél valóban az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy ő a legértékesebb versenyzője ma a Forma 1-nek azok közül, akiknek nincs ülése 2021-re, sőt, az egész világot megnézve azt gondolom, hogy Pereznél biztos, hogy csörögni fog a telefon, vagy már csörög is hosszú ideje, illetve Julian Jacobinál a menedzserénél, akár az indikárról, akár a hosszú távú világbajnokságról. Mert hogy Perez egy kimagaslóan jó pilóta, főleg ahhoz, ezt nézzük, hogy milyen versenyteljesítménye van, akkor mondjuk egy Le Mans-i csapatban bármikor csukott szemmel beraknál szerintem bárki, meg a gumikezelési képességét megnézve, és a szponzorokat, akik vele jönnek. Tehát Perez nem csak megkeresi a saját fizetését, hanem még plusz pénzt vissza a csapatokhoz, úgyhogy ilyen szempontból win-win szituáció Perez szerződtetni. Mexikóban tényleg nagyon szeretik, nyilván mexikai futam idén nem volt, majd kiderül, hogy mit hoz a jövő ilyen szempontból, hogy hogy lesz, de ugye elméletek, hogy a 23-as naptárban a jól rémlik benne van Mexikó, most már nem tudom fejből idézni, és már 23 futam lesz 21-ben, úgyhogy nem tudom, előtted van-e, hogy a mexikai...
Igen, október végén, október 31-én lenne a futam.
Akkor jó rémlet, tehát ugye az sem mindegy. A Red Bull szempontjából egyébként ennek lennének olyan hozadékai, amik kifizetődnének még akár Red Bull eladás szempontból is, mert hogy a Mexikó egy óriási piac, Közép-Amerikában lehetne azért Perezzel még jobban fejet sófolni az eladásokat, de nyilván nem ez az elsődleges. Ha ez lenne, akkor Red Bull eldöntötte volna, hogy Perez megy, és akkor Albont meg lecserélik, illetve valószínűleg Kviatot elbocsátják, Albon visszaül. Yuki Tsunodát nagyon szeretem, néha vannak zseniális versenye Forma 2-ben, mert nálam ő nem érdemelne Forma 1-es ülést egy év Forma 2 után, úgyhogy innen nézve az Albon Gasly felállás lenne az én szempontomból, vagy ahogy én látom a dolgokat, tökéletes az Alfa Taurinál, és hogy Perez Verstappen felállás a Red Bullnál, szerintem sokat hozhatna a Red Bullnak a konyhára pontok tekintetében.
Különleges év 2020 a Formula 1-ben is, bár legalább az eredeti terveknek megfelelően a futamok lementek, három verseny van még hátra, és gyakorlatilag olyan óriási tét már nincsen erre a három viadalra, bár azt még nem tudjuk, hogy melyik csapat lesz a harmadik, és most már egy ilyen négyes versenyfutás látszik körvonalazódni. A Racing Point nyerekben lenne, hogyha nem vontak volna le pontokat, gyakorlatilag a másolás, a Mercedes másolása miatt, de még így is a legjobb helyzetben van, és a McLaren áll most ugye a konstruktőri tabella negyedik helyen, a Renault az ötödik, a Ferrari pedig úgy hatodik, hogy az isztambuli pontokkal nem lehet kizárni, hogy további előzéseket is végre tud hajtani.
Igen, eléggé ezt a sűrűsödött a középmezőn. Azt gondolom, hogy a Racing Point a fő esélyes, nem csak azért, mert 5 ponttal vannak a McLaren előtt, és azért kicsit elhúztak a Renault-tól, meg a Ferrari-tól, hanem azért is, mert ugye ez a hétvége, ez adott nekik egy olyan löketet, ami nem csak a lelki plusz, hanem egy ilyen sűrű év végén a hajrában ahhoz, hogy a csapattagok is még inkább ott legyenek fejben, hogy 100%-osan működjön minden, az kell egy extra adag motiváció, és ez az isztambuli hétvége a Racing Pointnál nagyon sokat adott, adrenalinból is, meg örömből is. Perez most nagyon magabiztos, ez teljesen egyértelmű, Strollnál, és azért a pole pozíció szerintem hoz egy csomót a konyhára, meg akkor is egy ilyen keserédes versenye volt, és ez az autó nagyon-nagyon-nagyon gyors. És Bahrainben, főleg Bahrainben jön két hétvége, ahol nagyon sokat számít a légsebesség, meg a motorerő, különösen a második hétvégén, a nyitotta vonal vezetési pályán. Tehát ez nagyon a Racing Pointnak áll jelen pillanatban. Nyilván 5 pontot bármikor el lehet dobni, bele lehet kerülni balesetbe, de ha önmagában azt nézem, hogy milyen teljesítmény nyújtanak a versenyzők, és milyenek az autók kvalitásai, akkor Bahrainben a Racing Pointnak kell tudni a két bahraini hétvégén olyan előnyt kiautózni a többiekkel szemben, amivel már Abu Dhabiban simán megtarthatják ezt a konstruktori harmadikat. Hogyha nem így lesz, akkor azt gondolom, hogy a Renault-nak jó esélye lehet, mert Renault tradicionálisan jól megy, valamiért jól mennek Bahrainben. Nyilván egyszer faragtak oda egy jó beállítást, és azokra emlékszik a csapat mindig. És hogyha megnézed a Renault elmúlt éveit, akkor hogyha csak egy versenyt kell kiemelni, mondjuk egy top 3-at minden évből, Bahrain mindig ott lenne nekik. Tehát amikor pocsékévük voltak, és Bahrainben jobban teljesítettek az átlagnál, azt gondolom, hogy ez nem fog megváltozni ez a sor minta, éppen ezért a Renault is viszonylag nagy elánnal készülhet a következő két bahraini hétvégére, hogy onnan próbáljon lefaragni a hátrányából. Tehát ez mondjuk pont a McLarennek nem kedves szerintem, akik kettejük között vannak a pontversenyben. A McLarennél idén nem annyira jó az egyenesbeli végsebesség, mondjuk nagyon erősek a pilóták, Úgyhogy ez egy sok ismeretes egyet, egy felerősödő Ferrari is jöhet, még ha bár ott motorerőből még mindig vannak hiányosságok, ezért a Ferrari-t leírnám abból a szempontból, hogy ebbe komolyan beszóljon. Én azt gondolom, hogy ez egy Racing Pointnak álló, 60%-ban Racing Pointnak álló harmadik hely, amit inkább a Renault vehet el tőlük, mint Charles McLaren.
A következő idényben 23 futam is lehet. Azt még nem tudjuk, hogy a vietnámi verseny helyére pontosan mely kerül, de hát az idejében láthattuk, hogy a beugró pályák közül is nagyon izgalmas versenyeket is hozott némelyik. Nem mindegyik, de szerintem a portugáliai futamra, vagy akár a mugellói versenyre is szívesen emlékeznek be. Utóbbin talán nem szerencsés mindig versenyt rendezni.
Hát igen, a törészúzás szempontjából biztos emlékezetes futam volt, abban sokaknak nem annyira, hogy kevesen fejezték be a futamot, Russellnek pedig az utolsó pillanatokon ment el a pontszerzési esély, pedig az volt talán az évad egyik legjobb versenye a szempontjából. Azért ez azt mutatja, nekem egyébként azt mutatja, én örültem, hogy jöttek ezek a régi pályák, meg olyan pályák, ahol még nem is volt Forma 1-es futam, de azért látjuk azt akár Imolából, akár Törökországból, ahol most vegyük ki az egyenletből azt, hogy milyen volt az aszfalt, mint a jégpálya és minden egyéb, de hát azért így is piszok nehéz volt rajta előzni. Nem azon múlik, hogy egy pálya klasszikus-e vagy sem, vagy hogy Herman Tilke tervezte, vagy nem Herman Tilke tervezte. Nem azon múlik, hogy jó versenyeket látunk, vagy izgalmas versenyeket látunk. Ez azon múlik, hogy mennyire van egymáshoz közel a mezőny, és hogy a szabályok mennyire alakoznak meg annak, hogy viszonylag könnyen, egymás könnyen követő autók versenyezzenek a mezőnyben. Éppen ezért azt gondolom, hogy bármelyik pálya lehet jó versenypálya, hogyha a 2022-es szabályi változtatás, komoly szabályváltoztatás jól sül el, és azok az autók sokkal inkább könnyebben követhetők lesznek, könnyebben versenyezhetők lesznek, turbulens levegőben is, egymás közelségében autózva is, akkor igazából teljesen mindegy, hogy hova megyünk, hogyha viszonylag közel lesznek egymáshoz teljesítményben, akkor szinte az összes verseny hétvégén nagyon-nagyon jó küzdelmek lehetnek. Hogyha megmarad ez a fajta turbulens légáronról érzékenység, ami ebben az érában különösen jellemző, akkor bármilyen pályát csinálhatunk, nagyon-nagyon nehéz dolga ezt a versenyzőknek közel autózni egymáshoz.
Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották, ezzel véget ért az aréna, megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.